Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fehér György felzárkózási referenssel Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét, Fehér Györgyöt, aki az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság felzárkózási referense. Sok szeretettel üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy ellátogatott hozzánk.
Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm szépen a felkérést, illetve a meghívást. Elsőnek inkább szeretnék akkor kezdeni egy, ha már itt a keresztény vonalon indulunk, akkor engedjék meg, hogy a Pál apostol első levele a korintusbeliekhez 10. szakasza a 17. részéből említsek, vagyis idézzek. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Azért hoztam ezt az idézetet igazából magammal, mert alapvetően egy keresztény katolikus vallású vagyok, és ebből kifolyólag ugye nagyon fontos számra a család, illetve a közösség, tehát ez én alapkőt itt igazából az életem során is, a karrierem során is meghatározott a közösség és a család, úgyhogy igazából erről szeretnék majd itt a továbbiabban részletesebben beszélni.
Induljunk el akkor a családi vonalról. György, hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre felnőtt fejjel is szívesen gondol vissza?
Emlékszem ugye arra, hogy a tanáraim, a pedagógusok az általános iskolában mennyire búzdítottak arra, hogy tovább tanuljak.
Hol nőtt fel?
A 8. kerületben és a Cigony utcában, tehát Budapesten. Viszont most jelenleg a 7. kerületben lakom, nem áll tőlem most már ez, hogy a két kerület, de alapvetően így mobilizálom magam a két kerület között, tehát ide is járok, meg oda is járok. Hát a nagymamám az Kecskeméti, tehát így szoktam mobilizálni magamat így az országba is, tehát járok Kecskemétre, Nyíregyházára, a párom az Kisvárdai, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, tehát Kisvárdára is járok, az elég messze van, 320 kilométer.
Körbeutazzák az országot.
Igen. Visszakanyarodva az iskolához, hát pedagógusaim általános iskolában már motiváltak, és az nekem fontos, meghatározó szerepe volt abban, hogy hogyan is fogom majd a továbbiabban élni az életemet, illetve hogy a tanulmányaim hogyan fognak alakulni, de nyilvánvalóan nagyon fontos volt számomra, hogy egy olyan közösségbe, egy olyan társaságba kerüljek, ami nyilvánvalóan olyan utat tud nekem mutatni, ami előre visz engemet. Úgyhogy alapvetően azt mondom, hogy nekem nagyon fontos volt például, hogy a testnevelés tanárom, például az énektanárom, igaz, nem lett belőlem énekes, de táncolni táncolok, tehát nem is hivatásszerűen, igen, nem áll messze egymástól, igen. Úgyhogy az is nagyon fontos volt, de hogy alapvetően nekem emlékszem, hogy testnevelés tanárom volt, aki mondta, hogy merjek álmodni, ne féljek azoktól a dolgoktól, amik elém kerülnek, mert a falakat azt lehet bontani.
És félt, vagy a családtagjai féltek?
Megvallom az őszintét, tehát első diplomás vagyok a családból, tehát nem is inkább a félelem, hanem inkább ez a bátorság, hogy merjünk vállalni, merjünk lépni egy nagyot. Tehát az volt nekem mindig igazából a fejemben, amit nagymamám és édesanyám is mondott gyermekkoromban, hogy kisfiam, amit megtanulsz, ami a fejedben van, vagy amit megtanulsz, azt már nem tudják elvenni tőled. És ezzel a gondolattal, ezzel az idézettel mentem én előre tovább a további tanulmány, tehát középiskolába, és onnan pedig az egyetemre.
Mit tanult? Milyen szakon végzett?
Nagyon fontos volt az, hogy édesanyám és édesapám említette nekem mindig, hogy édes kisfiam, nagyon fontos az, hogy elsősorban legyen egy jó szakma a kezedbe, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a jéghátán is meg tudjál élni, vagy már valamit kezdeni tudja az életeddel, úgyhogy én a szakközépiskolát megcélozva egy építőipari díszítőművészeti szakközépiskolában tanultam, ez a Bokány Dezső szakközépiskola volt, itt épületburkoló szakmát szereztem, és hát sajnos ma már nem tudok ebben dolgozni, mert eltörött két gerinci ujján, de hála jó Istennek, tényleg jó Isten velem volt. Sosem feledem el, ez is talán lehet egy ilyen jelzés volt, hogy ugye a fizikai munkát ebből a szempontból el kellett hanyagolnom, de lehet majd ide is visszakapcsolok, hogy ez hogy történt, miért alakult. De
ami... Na miért alakult így azért?
Hát szerintem ez egy ilyen, hogy mondjam, egyébként is egy ilyen, ilyen misszionáriusnak érzem magamat. Tehát én azt érzem, hogy Isten a saját képmására teremtette az embereket, én azt érzem, hogy abban a misszióban vagyok most itt a Földön, hogy tegyek igazából a közösségért. És akkor ide mondjuk lehetne kapcsolni, ugye, ez már az egyetemi évem alatt volt a roma szakkollégiumokat, ahol ugyanis felvettek 2014 december, vagy 2013 decemberében már kicsit itt. ugrálok az időbe.
Elindult a 8. kerületből, a Szigony utcából, elvégezte általános, illetőre középiskolai tanulmányait,
van,
és jelentkezett a roma szakkollégiumba, a jezsuita roma szakkollégiumba jelentkezett?
Igen, jelentkeztem, de ez igazából onnan indul ez a történet, hogy az, amikor jelentkeztem az egyetemre, akkor még nem voltam szakkollégista, tehát a tanulmányaim alatt az elsőmet, hogy megkezdtem, én nagyon hogy éreztem affinitásra felül, hogy én konferenciákra jártam, érdekelt a tudomány mindig is, meg a társadalom, és egy konferencia alkalmával találkoztam Antal István rektor úrral, aki a jezsuita roma szakkollégium vezetője volt, és ő invitált igazából, hogy jöjjek be, nézzem meg, hogy ez miről szól, milyen ez a közösség, kik vannak itt, milyen támogatási lehetőségek vannak, és akkor bementem, és emlékszem, hogy Úri Katya, illetve Hoffer József atya felvázolta nekem, hogy itt milyen lehetőségek vannak, költözetben, mert egy remek közösség van itt, lelki vezetést is ajánlottak számra, az rengeteg sokat segített, mentális dolgokkal is foglalkoztunk, akkor van ugye itt a közismereti modulok, akkor itt van a spirituális, amiről beszéltem, az ebben a lelki vezetési dolog, tehát spirituális modul, illetve nagyon fontos volt, mert a kulturális modul, hogy a saját kultúránkat, mert ugye ezt manapság kevesen tudják, tehát az, hogy egy roma származású ember tud cigán nyelven beszélni, ez nem minden esetben igaz, tehát nekem is van sok ismerősöm, aki roma származású, és hát a saját kultúrájának a úgymond nem igazán ismeri a saját kultúráját, tehát nem beszéli a nyelvet, nem nagyon zenél, tehát és itt a szakkollégium például egy ilyen megerősítés van, hogy a saját kultúráját meg tudja ismerni az ember.
Azt szeretném megkérdezni, hogy György esetleg tudja, hogy melyik cigán csoporthoz tartozik?
Igen, én romungró, hogy mondjam, mint családfának a részese vagyok, tehát én zenész családból származom, mivel édesapám is zenét, illetve hát, mivel hogy nem beszélem a nyelvet, mondjuk hála Istennek, most már így tanulgatom, tehát barátkozok, mert van most sok ismerősöm, aki beszéli a cigány nyelvet, tehát ez egy érték, ez egy kincs, amit én úgy gondolom, hogy művelni kell és meg kell őrizni. Nálunk otthon a kultúrából való, tehát az, hogy miben lejlik nálunk a roma kultúra, nálunk például abban, hogy mondjuk otthon ugye vannak olyan szokásunk, mondjuk ünnepekkor például táncolunk, akkor összejön a család, akkor a vallási részről, tehát nagyon ilyen, hogy mondjam, tényleg a keresztény vonalon, tehát nagyon sokat szoktunk imádkozni mamámmal ünnepekkor is, el szoktunk menni a Rókus kápolnál, vagy a Horvát Mihály téli templomba, tehát megyünk mindig imádkozni, hogy segítsen minket a Jóisten, illetve mindig nagyon fontos volt számunkra igazából tényleg az, hogy hát, a család így együtt maradjon, és mi tudjuk évezni az életet, és boldogok legyünk, tehát szerintem ez a legfontosabb.
Kanyarodjunk vissza egy picit a roma szakkollégiumban eltöltött évekhez. Mi az, amit ez idő alatt György megtanult?
Egy dolog, hogy megtanultam, a másik az, hogy milyen tapasztalatokat szerettem meg kapcsolatokra, illetve egy második családra is rátaláltam, ha lehet így mondani. Tehát nekem számomra ma a roma szakkollégium, az, ha lehet tényleg, most már azt tudom mondani, hogy úgy tudok visszatekinteni rá, és mai napig is bejárok, akár a reformátusokhoz, akár a jezsuitákhoz. Ugye tudjuk, hogy Budapesten 2 roma szakkollégium, tehát a jezsuiták, illetve a budapesti református cigán szakkollégium, és tehát egyébként is a keresztény roma szakkollégium hálózattal jó kapcsolatot ápolok, illetve munka kapcsán is most már az asztalomon van, tehát így próbálok így ebben dolgozni is, és tehát amiket én kaptam a szakkollégiumtól, az nem más, mint ugye a kapcsolati tőke például, tudástőke, a vallástőke pedig abban értelmezném például, hogy amikor volt a Hoffer atyának például a lelkivezetési kurzusa, ott például olyan dolgokkal találkozhatunk, mint például Jézus például hogyan szólít meg minket, illetve az volt még nagyon fontos, hogy amikor bementünk ugye ezekre a kurzusokra, hogy igazából akinek volt valamilyen problémája, az nyugodtan kiszorhatta a kis táskájából, és erről őszintén, nyíltan beszéltünk, tehát valós problémákról, valaki a családi helyzetéből adódom, valaki mentális problémával jött. Én például olyan problémával jöttem, hogy volt sokszor, hogy nem volt ugye pénzem befizetni az egyetemet, és akkor mit tudok csinálni, hogyan tudom ezt feldolgozni, nagyon sok stressz ugye hazajárni, akkor közben a szakkollégiumban is teljesíteni, az egyetemen is teljesíteni, és általában mindig is stresszeltem. De amikor például ezekre a lelki kurzusokra bementünk, akkor például ilyen mentális, illetve erősítő közegbe értünk, ahol kicsit így felszabadultunk, ahol kicsit így leesett a vállunkról a teher, és azt éreztük, hogy könnyebben tudunk az egyetemen, könnyebben tudunk a családi helyzetekben megnyilvánulni, mert minden kicsit könnyebben alakult.
Pont ezt szerettem volna kérdezni, hiszen a beszélgetésünk elején említette, hogy első diplomás a családban. Egyrészt a család mit szólt ahhoz, hogy a gyermek egyetemre megy, egyetemi tanulmányokat folytat, másrészt milyen nehézségekkel találta szembe magát az egyetemen? kezdjük talán a családdal akkor.
Első diplomásként, én úgy tekintem igazából erre az egész történetre, hogy én, tehát az, hogy most én diplomás lettem, nem lettem több, mint édesanyám, nem lettem több, mint az öcsém, nem lettem több, mint a bátyám, hárman vagyunk testvérek, és igazából az édesanyám és a család nagyon büszke rám, viszont én is büszke vagyok rájuk. Tehát ez ugyanúgy fordítva. Tehát én azt érzem, hogy édesanyám lehet, hogy sokkal többet tud, például nincs diplomája, de olyan dolgokra tud rálátást adni számomra, meg olyan dolgokról tud beszélni, akár szakmapolitikáról beszélünk, vagy bármi, vagy ott van a mamám, aki hát olyan történelmi leckéket, meg órákat szokott adni a második világháború, hogy szerintem elmetne történésznek. Hogy igazából szerintem az, hogy valaki diplomás, az a karrierét, az nyilvánvalóan meghatározza, de nem minden esetben jelenti az, hogy valakire úgy olyan szinten kell felnézni, hogy akkor most te vagy a jéghegy csúcsa, te vagy a megváltó, hanem inkább az, hogy nyilvánvalóan valaki kiemelkedett egy picit a családból, de én ezzel úgy érzem, hogy nekik segítek. Tehát mondjuk olyan dologban, például lehet itt az anyagi dolgokban, hogyha mondjuk kapom a fizetést, az az első, hogy meg, de több mindenki, hogy hol dolgozok, tehát hogy ha lenne diplomám, ha nem lenne diplomám, tehát hogy az az első, hogy meg anyu, miben tudott neked segíteni, milyen problémáid, mindig leülünk, közösen megbeszéljük, megtárgyaljuk az öcsémmel is, miben tudott neked segíteni, és oda-vissza játszódik ez a történet, tehát végül is nagyon örülök, és nagyon büszkék rám, hogy diplomás vagyok, és ide visszakanyarodva most leadtam a jelentkezésemet a 5-ös Loránd Tudományegyetem szociológus mesterszakára, és hát bízom benne, hogy ezt a tanulmányt is el tudom kezdeni, és akkor majd még büszkébb lesznek rám a szüleim, a családom. De tényleg én azt szoktam mondani, hogy ők büszkék rám, és én is büszkék vagyok rájuk, és ugyanúgy felnézek rájuk.
Tudna esetleg arra példát mondani, ugye említette azt, hogy sokszor öntanul az édesanyjától. Tudna erre egy konkrét példát mondani?
Például az életvezetéssel kapcsolatosan, például megtanította számomra azokat a dolgokat, hogy hogyan lássam a világot, hogyan próbáljam azokat a problémákat kezelni, ami például ha kátyúkba esek, vagy például ha mondjuk ér valamilyen diszkrimináció, mondjuk mert volt olyan eset például nem egyszer, nem kétszer sajnos, ez kicsit elszomorít, hogy mondjuk bemegyek például egy bevásárlóközpontba is megnéznek, vagy kinéznek a bőrszínem miatt, hogy hogyan próbáljam ezeket a társadalmi, hogy mondjam, jelenségeket kezelni. Ő nagyon rálátott arra, hogy próbáljam igazából úgy érteni ezt az egész történetet, hogy mindig, hát, hogy vannak ezek a problémák, de hát igazából ne idegeskedjek, mert az rosszabb lesz, meg hogy nem szeretné azt igazából, hogy belőlem valami olyasmit hozzanak ki, amit ő nem szeretne látni, tehát, hogy valami teljesen negatív, tehát, hogy én is elkezdjek például, hogy hú, te meg balasz vagy, mert nem tudom micsoda, meg miért nézel, meg miért jössz utánam, hanem teljesen pozitívan állok ez az egész történethez, hogy úgy kezelni, hogy van ez a jelenség, nagyon sokan küzdenek ellene, társadalomtudósok, a politika, a kormány, de igazából azt szoktam mindig erre mondani, hogy az ember nagyon erős, akkor ezeket a dolgokat tehát le tudja küzdeni, tehát fényt kell vinni a sötétségbe, és alapvetően, tehát ez közösen lehet ezeket a jelenségeket leküzdeni, de édesanyám mindig tényleg arra tanított, hogy figyeljek oda az életbe, mert vannak bukkanók, és nem mindig jönnek össze úgy a dolgok, ahogy kellene, de ez nem azt jelenti, hogy az ember úgymond nem fog találkozni a dolga, amiben nem szeret. Tehát a célokat tűzzem ki, az a legfontosabb, tűzzem ki a célomat magam előtt, és végezzem is el a feladatomat. Úgyhogy ebből a szempontból érzem azt, hogy édesanyám nagyon sokat segített, tehát így az életvezetésben, tehát minden szakaszában, úgyhogy ezt köszönöm neki innen.
György, a saját életében hogyan tud a sötétségbe fényt vinni?
Hát például azzal, hogy példaképként vagy mintaként szolgálok például a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, akár roma, akár nem roma gyerekek, tanulók részére. Például olyan dolog, hogy most például a roma szokkolégiumban, hála Istennek, felkértek például egy ilyen előadásra is, kutatásmódszertan előadást tartottam. Számra ez olyan esemény volt, egy olyan történelmi pillanat, amiben meg tudtam ragadni azt, hogy igenis sikerülhet mindenkinek azt gondol az ember, hogy nem sikerülhet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, ha elmegyek egy kis falucskába, vagy akár itt a városba látok egy elesettet, hogy igazából merni kell álmodni. Tehát az kell az embernek, hogy ezek a gyermekek, akik nem tudnak álmodni, valahogy felébreszteni bennük ezt a fényt, mert ott van bennük, csak valahogy ezt fel kell, hogy törjön belőle, ki kell laknázni belőlük, és lehet, hogy ez az egyház lesz, lehet, hogy a politika, vagy közös. Tehát az a fontos igazából, hogy az embernek arra kell törekedni, hogy a gyermekeknek, mindenképpen, tehát jobb legyen. és ők a jövő, tehát ha nekik nem nyújtunk kezet, akkor tényleg ott fogunk tartani, amit nem ismerek kimondani, de hogy ők a jövő, és őket kell képezni, őket kell fejleszteni, és nyújtani kell a jobb kezet. És például tényleg azt szoktam, hogy voltam Rakacán is például kutatni, és ott találkoztam egy 8-9 éves kislánnyal, és akkor legugoltam hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy te mi szeretnél lenni, és akkor azt mondta nekem, hogy közmunkás szeretnék lenni, mert nálunk a családban mindenki közmunkaprogramban dolgozik. Nem úgy mondta, hogy közmunka, mert azért nem tudok, mi van szakmában, de hogy mint az édesapuká, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy ez a jéghegy csúcsa, tehát ahogy a kislány igazából azt látja, hogy ez a jéghegy csúcsa, hogy neki mondjuk ez a legmagasabb dolog, amit el tud érni, és utána volt egy szimpózium is a Jezsuita Roma szakkollégiumban, igazából előadtuk ezt a kutatást, és az oktatási területet képviseltem, és próbáltam arra a fényt adni, hogy ezeknek a gyerekeknek muszáj kell, hogy álmodjanak, mert ha nem álmodnak, akkor nagy problémák lesznek a társadalomban.
De hogyan álmodhat egy olyan gyerek, aki tényleg csak azt a példát látja maga előtt, hogy az édesapja közmunkaprogramban vesz részt?
Igen.
Ez a gyerek hogyan álmodjon többet? Jobbat, szebbet.
Igen, hát a kulcs igazából a mi kezünkben van. Például az én kezemben is, bevallom az őszintét. Tehát van azért, úgy érzem, hogy van ebben felelősségem, ha nem is, hogy mondjam, százszázalékosan, mert egy fecske nem csinálni alatt. Tehát ez egy közös ügy. Tehát ebben az ügyben bele kell állnia azoknak a fiatal, tehetséges, diplomás, vagy akár nem diplomás, értelmiségi roma fiataloknak, akik mernek vállalkozni, akik szeretnének tenni a társadalomba a fiatal gyerekekért, a tehetségekért, akik oda tudják nyújtani a kezüket, oda tudnak fordulni a gyerekekhez, és azt tudják mondani, hogy neked sikerülhet, mert ha nekünk sikerült, akkor neked is sikerülhet. Tehát és mindegy az, hogy ő Rakacáról jön, mindegy az, hogy Szabolcsból jön, mindegy az, hogy Debrecenből jön, akármelyik kis térségből jön, tényleg. Én azt szoktam erre mondani, hogy nincs a lehetetlen, csak tehetetlen, de nyilvánvaló van benne egy olyan feladat, nekem is ugyanúgy van egy ilyen misszióm ebben a történetben, hogy vállalni kell azt, hogy a romaságomat, vállalnom kell azt, hogy értelmiségiként teszek a társadalomban, akár kutatóként, szociológusként, de hogy láthatóak legyünk. Tehát, hogy ne bújjunk el, mert ha nem vagyunk láthatóak, akkor nem tudnak ezek a gyermekek, ezek a gyerekek kire felnézni. És nyilvánvalóan lehet itt azt mondani, hogy mondjuk kimegyek egy kis térségbe, és akkor előadó beszélgetek, ezek mind nagyon jó és szép dolgok, de nyilvánvaló itt fontos azért az is, hogy akár a politika vagy a kormány ebben részes legyen, és mondjuk hála Istennek nálunk is nagyon sok program indul, nem akarom most ezt nagyon így fényezni. A gyermekesség programok vannak, nagyon fontos itt például a roma szakkollégiumok szerepe is, mennyire tudnak hozzájárulni ezeknek a gyerekeknek ahhoz, hogy ők majd szakkollégisták legyenek, mert ugye a szakkollégium lakhatási támogatástól kezdve ösztöndi, a lelki támogatást, tehát nagyon sok rétű ez a történet, és innen szerintem azt mondom, hogy már csak a tovább tanulás az, hogy valaki mesterképzésen vagy akár a doktorit is megcsinálja, tehát ezek nem ilyen, hogy mondjam, ilyen álomszerűnek tűnnek, de ne legyenek azok. Tehát legyen evidens az, hogy egy roma származású, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyereknek is legyen esélye megtalálni ezt az utat.
György, hogyan kapcsolódott a gyermekesély főosztályhoz?
Hát például most megint ugye visszakanyarodok a szakkollégiumhoz, tehát az ő segítségével. Most jelenleg ugye én alumni tag vagyok a keresztény roma szakkollégium hálózatban, ez azt jelenti, hogy
igen,
én már végeztem, tehát végeztem az egyetemen, illetve a szakkollégiumban is. Hát elsőnek ugye volt egy alumni találkozás, és akkor a minisztérium jelzett igazából azzal kapcsolatban, hogy begyűjtött igazából az önéletrajzokat, volt egy alumni találkozó, és én azon gondolkodtam, hogy éppen munkakeresésben voltam, hogy megragadom ezt a lehetőséget, és akkor az önéletrajzomat azt leadom az Emberi Erőforrások Minisztériumába, aztán hát vagy sikerül, vagy nem. Mindenképpen azt akartam, hogy bekapcsolódjak itt például a keresztény roma szakkollégium hálózat programjába, tehát én hogy itt szeretnék dolgozni ebben a történetben, vagy pedig mindenképpen a gyerekesély osztályon, tehát a gyermekekkel kapcsolatos ügyben szolgálhassak, vagyis dolgozzak. Most már immáron 2017. március 6-a óta dolgozom a minisztériumnál, úgyhogy az önéletrajzot, amikor leadtam, akkor kaptam egy visszajelzést, hogy akkor bemeltek interjúra, és az interjú az pozitívan értékelődött, és akkor ezután volt egy próba időszak, ami 6 hónap volt, ezt én teljesítettem, illetve elvégeztem egy ügykezelői alapvizsgát, ami feltétele a minisztériumban bennmaradásnak, és most már hát azt látom, hogy Még bontogatom a szárnyimat, ugye be kell illeszkedni ebbe a közigazgatási rendszerbe, de alapvetően olyan programok vannak nálunk a gyermekesség főosztályon, amiben tudok illeszkedni, és próbálom összefésülni a például most majd a tanulmányomat, a jelenlegi programokat.
Kanyarodjunk vissza egy kicsit a választott szentírási idézetére, amely ugye a korintusi levélből való. Miért pont ezt az idézetet választotta?
Azért választottam ezt az idézetet, mert számra nagyon fontos a család, illetve a másik dolog, a közösség. És ugye itt ugye említettem azt, hogy mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy oszd meg, és jó, nem uralkodj, de valami hasonló. De hogy nyilvánvalóan érezzük azokat a dolgokat, hogy egy közösség olyan dolgokat tud előre mozdítani. Tehát lehet, hogy egy jéghelyet is el tud mozdítani, sőt, én azt érzem, hogy biztosan. Illetve nagyon fontosnak láttam azt, hogy legyen az embernek egy ilyen misszió. Nekem az a misszióm például, hogy segítsem azokat a hátrányos helyzetű, nem nagyon szeretem ezt említeni, ez igazság, úgy mondom, hogy szegény gyerekeket, akik tehetségesek, és ugye minden gyerek tehetséges, hogy ki tudjanak törni abból a nehéz sorsból, amiben élnek. Tehát én azt mondom, hogy az embernek nyújtania kell a kezét. És erre az idézettel kapcsolatosan azért koncentráltam, mert számra nagyon fontos a közösség. Amikor az életemet kezdtem, akkor ott nem voltak barátaim, például egy-kettő kivételével, tehát amikor beléptem például az egyetem kapuin, akkor mindenki körbeállt, és kérdezték, hogy hát te milyen származású voltam, és mondtam, hogy roma származású vagyok, és akkor hát nagyon sokan elmentek mellőlem, és csak egy-két diák maradt ott, aki beszélgetett velem, és amikor beinvitáltak a roma szakkollégium, akkor ott láttam például egy ilyen csodát, hogy te atyaik, hogy mennyi roma származású felsőoktatásban tanuló hallgató van. Tehát nyilvánvalóan látjuk azokat az adatokat, mert úgy most a központi statisztika hivatal szerint 0,7-től, tehát 1,4-re megemelkedett, tehát megduplázódott ez a felsőoktatási szám arány. De nyilvánvalóan, hogy ez a pici szám ellenére én olyan dolgot látom, ami közvetett számomra, de azért ahhoz képest, hogy mondjuk bementem az egyetemre, és kb. Egy-két roma hallgatót láttam, és ők sem akartak annyira kapcsolatba kerülni velem, nyilvánvalóan azért, mert hogy nem vállalják a roma származásukat, de persze én tudtam, hogy ők roma származások, és nem azért, mert hogy barna bőrű, hanem mondták nekem, csak ők, hogy mondjam így, nem nagyon vállalják a romaságukat, és én nyíltam, ugye vállaltam az egyetemre, meg vállalom otthon, vállalom a közéletbe, vállalom mindenhol, és amikor a szakkollégiumba visszakanyarodom, kollégiumba írtam, akkor például azt a csodát láttam ott, hogy nagyon sok roma szakkollégista együtt van egy helyen. És nyilvánvalóan mindenki más területről, mindenki más szakról érkezett, de mindenki úgy tudott beszámolni, hogy egy nagyon jó közösség, nagyon jó hangulatú csapatban voltunk. És az nagyon fontos még azt hogy említsem meg, hogy ezek a roma szakkollégiumok nem azt jelenti, hogy roma, tehát hogy teljesen csak roma szakkollégisták vannak, hanem van egy megfelelő, tehát van egy ilyen követelmény, ami 60-40% arányt kell, hogy mutasson, tehát így nem is működhetne a szakkollégium, tehát 60%-nak roma származású diáknak kell lennie, és 40%-ban pedig nem roma. Ez azért érdekes, sőt azért jó, mert romák is nem romák, tehát nem romák is ugyanúgy lehetnek szakkollégisták, és így, hogy mondjam, lehet ez egy ilyen minta, tehát a szakkollégium az egy minta, a többség, a nagyobb külső társadalom számára. Tehát ez egy ilyen kivetítés az, hogy Magyarországon a roma, nem roma együttélés hogyan lehetne, hogyan valósulhatna meg. Például amikor volt egy nem roma származású cimbalmos, és volt egy roma származású hegedűs és zongorista, akkor összeállt egy olyan jó kis ilyen csapat, hogy roma származású zongorista, egy nem roma származású cimbalmos, és amikor meglátta például Hoffer atyáit, mert meglátta István is, hogy milyen jó kis ilyen banda, zenész banda alakult ki, és akkor így mentek össze-vissza az országba, rócsóztak, és ez volt egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan erő, ami számára mindenki fel tudott nézni, mindenki csodálta, hogy romák nem roma, és nyilvánvaló ez még egyelőre ilyen csoda, pedig nem annak kéne, hogy legyen. Tehát egészséges társadalom az, ahol mindenki egyenlő, mindenki együtt meg tud élni, anélkül, hogy milyen, hova milyen etnikai, vagy milyen fogyatékkal, vagy bármivel rendelkezik, tehát itt nincsen az, hogy valakit ezért kiszorítsunk, vagy a társadalom peremére szorítsunk. Tehát én azt mondom, az egészséges társadalom az, amikor ezek a jelenségek, ezek leomlanak, és bízom benne, hogy jövőben, hogy ezekről a problémákról, vagy jelenségekről majd nem fogunk beszélni.
Köszönöm szépen az elhangzottakat!
Fehér György felzárkózási referenssel Balázs Zsanett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Jó Hírek